Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a levélbeli szentigét, amelyet megírva találunk a Galata levél 6. fejezetében, a 6. verstől a következőképpen. Akit pedig az ígére tanítanak, az mindenben, minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arad majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk meg, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy régi és talán mindnyájunk számára jól ismert közmondás mondja azt, régi bűnöknek hosszú az árnyéka. És ezt a közmondást mindnyájan pontosan és jól érthetjük. Minden elkövetett bűn, minden elkövetett vétek előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de visszaüt és visszaköszön. Minden elkövetett bűnnek, véteknek megvan, meg lesz a következménye. Tényleg minden politikától mentesen mondom, akik átélői vagyunk ennek a szörnyű és tragikus, nyomorúságos, migrációs hullámnak, népvándorlásnak, akik átéljük nap mint nap, hogy hogyan vonulnak át tízezrek, százezrek az országon lehetetlenné téve lassan az emberi normális életet, ennek is megvan a oka. Ez valaminek a következménye. Egy olyan elkövetett bűnnek, amely most üt vissza. Annak, amikor az Egyesült Államok demokráciát akart exportálni, amikor az arab tavasz néven szétbombázta azokat az államokat, amelyek addig úgy, ahogy működtek. Lebombázták, élhetetlenné tették a nagy iszlám államokat, Afganisztánt, Szíriát, Libanont, Líbiát, és lehetne sorolni. Lassan élhetetlenné vált ott az élet, és azok a milliók, akik már valóban tűrhetetlennek tartották a helyzetet, elindultak. Elindultak egy jobb élet reményében. Elindultak egy élhetőbb világ reményében. Még olyanok is útra keltek, mert lehetetlenné vált a normális életvitelük, akiknek egyébként az eszükbe se jutott volna, meg sem fordult volna a fejükbe. És itt vannak, és jönnek, és megállíthatatlanul jönnek. Rövid távon ezt még csak úgy érezzük, hogy lassan lehetetlenné válik az élet, vagy megnehezül az élet. Nem tudunk közlekedni. Nem tudjuk a munkákat elvégezni, aki Ausztriában dolgozik, nem tud kijárni a munkahelyére, vagy csak nehézkessen. Rövid távon érezzük, hogy milyen lehetetlenné vált a helyzetünk, az életünk, de hosszabb távon még súlyosabb a következmények, mert hosszabb távon ez azt eredményezi, hogy Európának vége. Néhány ilyen év, Nem kell évtized, néhány ilyen év, és az az Európa, amelyet mi ismertünk, többé nem létezik. Más lesz már ez az Európa. Gyermekeink, unokáink egy olyan Európában fognak élni, ami talán számukra lesz, keresztény emberek számára lesz élhetetlen. Régi bűnöknek hosszú az árnyéka. Az, amit akkor elkövettek ezekben az államokban, azok a bűnök most utolértek bennünket, visszaütnek. De hát ugyanerről beszél Pál apostol is ebben a galáciai levélben, amikor azt mondja, aki a testéből vet, az testből fog aratni majd pusztulást. És ezzel nagyon pontosan összecseng a példabeszédek könyvének ez a verse, aki álnokságot vet, az nyomorúságot arat. Mert az Isten nem lehet becsapni. Mert az Isten nem lehet büntetlenül semmibe venni. Mert az Istent, aki elhagyja, aki bűnt követel, azt előbb-utóbb utoléri a büntetés. Akkor és úgy, talán amikor és ahogy nem is gondolja. És ha valaki hibát követel, valaki bűnt követel, és annak a következményeit érzi az életében, az nem hibáztathatja az Istent, az nem háríthatja a felelősséget az Istenre, az egyedül és kizárólag önmagát okolhatja. Mert aki amit vet, azt fogja aratni is. Ha mi bűnt követünk el, ha mi vétkezünk, akkor annak a következményeiért senki mást, csak önmagunkat okolhatjuk, amikor érezzük tettünknek a súlyos következményeit. Pedig nem szükségszerű, hogy így legyen. Mert Pál apostol nem csak arról beszél, hogy aki testből vet, az testből arat magának pusztulást, hanem hozzáteszi az apostol azt is, de aki lélekből vet, az lélekből arat magának örök életet. Majd egykor odaállt hitünk és reménységünk szerint, de aki lélekből vet, az ugyanitt nem örök életet arat, de meggazdagszik. Ismerek egy családot, ahol született egy kislány, és a szülők nem igazából voltak alkalmasak a gyermeknevelésre, mert mindkét szülő alkoholista volt, ivott, napirenden voltak, naponta veszekedések, verekedések, azt a kislányt rendszeresen ütötték, rendszeresen verték, és ezért hát jobb híján a nagymama vette magához azt a cseperedő kis leányt. Az a nagymama, aki egyébként gyülekezetbe jár, aki Isten igéjét hallgató, mélyen hívő vallásos asszony, aki nagy-nagy szeretettel, sok-sok gondoskodással nevelte azt a szerencsétlen sorsú kisleányt. És történt, hogy a nagymama megbetegedett. Kórházba került. És olyan állapotba került, hogy többé már nem tudta önmagát ellátni. És amikor a kórház kiadta, és hazakerült az az idős asszony, akkor a leányára és a vejére nem számíthatott, rá sem néztek szinte. És igen, akkor az a kis cseperedő kislány kezdte el gondozni. Naponta lemosta, tisztába tette a nagymamáját, forgatta, megadott mindent, amit egy ilyen beteg embernek adni kell. Mert aki lélekből vet, az lélekből arat, na itt ezen a földön még nem örök életet, de szeretetet mindenképpen. Az a nagymama tudott szeretni, tudott lélekből szeretni, és az a kisleány, amikor itt volt az ideje, amikor szükség volt rá, akkor ebből a szeretetből valamit visszaadott. Mert aki amit vet, azt fogja aratni. Aki testből vet, az testből arat pusztulást. Aki lélekből vet, az lélekből arat örök életet. De kérdezhetné bárki, szükséges ez? Megéri ezt az áldozatot? Megérte annak a kisleánynak föláldozni a gyermekkorát, fiatalságát azért, hogy egy maga tehetetlen idős asszonyt ápoljon és gondozzon, annak minden gondját a vállára vegye? Megérte? Hogy megérte vagy nem? Ezt Cseri Kálmán egy prédikációjában olvastam, amikor egy hittanos kisleánya ezt a dilemmát, ezt a kérdést úgy világította meg, és úgy közelítette meg. Tisztelendő bácsi, mondta a hittanos Cseri Kálmánnak. Tisztelendő bácsi, ez olyan lehet, mint a gyertya és a gyertyafény. A gyertya a sötétben világít, és abból mennyi áldás fakad. Mert gyertya mellett látunk, gyertya mellett tanulni tudunk, gazdagodni tudunk a gyertyaláng, a gyertyafény mellett. Igen, de a gyertya, amíg lángol, amíg világít, lassan elfogy, lassan elpusztul. De addig, amíg ég, addig, amíg világít, addig áldást hoz mindazok számára, akik körbeülik azt a gyertyát. Valahogy így. Valahogy így jön az, hogy megérje lélekből vetni, hogy gazdagítsunk másokat. És ne felejtsük el, Jézus maga is föláldozta magát értünk. Megérte? Volt értelme? Hát persze. Mert hogyha nem áldozta föl magát Jézus, ha nem halt volna meg Jézus a kereszten, akkor nekünk nem lenne életünk és üdvösségünk. De mert meghalt értünk, és meghalt, és feltámadott értünk, az esélyt megadta, hogy majd a halálunk után élhessünk. Igen, megérte. Azt mondja Pál, aki a testből vet, az testből arat pusztulást. Aki lélekből vet, az lélekből arat örök életet. Hát legyen erőnk lélekből vetni, hogy itt ezen a földön már gazdagodhassunk, és gazdagíthassunk másokat is. És majd egykor, hogyha volt erőnk itt lélekből vetni, akkor majd megkapjuk azt, hogy odaállt az Úristen kegyelméből, majd lélekből arathatunk örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nyisd meg a szívünket az érzésre. Nyisd meg a szemünket a látásra. Nyisd meg a fülünket a hallásra, hogy értsük, lássuk és halljuk, amit vasárnapról vasárnapra akarsz nekünk üzenni és tanítani. Hogy érezzük, hogy lássuk, és hogy halljuk azt is, amit ma a szívünkre akartál helyezni. Tégy készé, alkalmassá bennünket, hogy lélekből tudjunk vetni, hogy lelki emberek tudjunk lenni, hogy így már itt ezen a földön mi is és mások is gazdagodhassanak, majd egykor a halál után elnyerjük az örök életet. Amen.